Aludjunk, édes mézeim, aludjunk. Nincs annál jobb nyugasztaló a kerek világon, mint az álom. Hát, ha még tanácsot is ad az éjszaka. Ne féljetek, fiaim, ahogy lesz, úgy lesz, libából lúd lesz. A három bujdosó aztán megvackolt magának a meleg csurgó fejénél. Nem nagy mesterség volt. Az egyik suba volt a derékaljuk, a másik a dunnájuk, két karjuk a fejük alja. Mégis olyan jó ízűt aludta két gyerek, hogy az öreg pipitér alig bírta életre rázni őket, mikor a hajnal beköszöntött a Somjóhegy odvába. Öltözzetek, úrfiak! No, az megvolt egy-kettőre, csak az ágyukat kellett a hátukra venni. Most már aztán gyerünk haza! Hol lesz a mi hazánk, pipitér bácsi? Ahová én vezetlek, fiaim. Az lesz az igazi haza. Ott nincs se török, se német. Ott csak egy urat ismerünk fölöttünk, az Istent, aki irgalmával betakar bennünket. Többet aztán nem mondott az öreg, akárhogy faggatták. Majd megtudják, ha odaérnek, csak odáig elsegítse őket az Isten. De rettentő keserves út volt az odáig. Át kellett bujdokolni vagy három vármegyét, azaz, hogy nem nagyon kellett bujdokolni, hiszen nem volt ki elől. Farkast többet láttak, mint embert az úton, de attól nem kellett félniük. Minek birkóznék a fenevad az élő emberrel, mikor olyant is talál, aki már egy ujjal se tudja védeni magát, többet is, mint amennyit megbír enni. Nem lehet azt kimondani, milyen irtóztató pusztaságokon mentek keresztül. Elhagyott tanyákra, leégett falvakra, kihalt városokra sokszor akadtak, s rendesen ilyen helyen éjszakáztak. A düledékek közt, amik közül előbb ki kellett hajtani az erdő vadját, aki ott keresett téli szállást magának. Ezt a helyet ezelőtt 20 esztendővel úgy hívták Szabad Szent Király. Virágzó város volt, ma csupa omladék. Üszköt vetett rá a moldvai tatár. Ez a kővel borított térség volt Őjved, kirabolta a német. Ez a nyárfa csepőte urháza romjain nőtt. Elpusztította a török. Itt ezelőtt 10 esztendővel még boldog emberek éltek. Tele csűreik, tele pincéik, tele kamráik. Vásárra begyülekezett 6 vármegye. Szorgalmukat, becsületességüket ismerte fél ország. Ma bujdosik minden lakója, akit meg nem ölt a fegyver. 3 templomából már csak egy maradt. Annak is csak a 4 fala. Így mulattatta pipitér a pártfogoltjait a hosszú útban, s olyan mesék voltak ezek, hogy sírt, aki mesélte, sírt, aki hallgatta őket. Olykor-olykor nagy porfellegek verődtek föl az országúton, hol előttük, hol mögöttük, olyankor mindig elbújtak valamerre, s biztos rejtekből nézték, hogy viszi a török váradra a magyar foglyokat 100 számmal, s hogy viszi a német a nagykárói várba kocsi számra a prédát, amit a magyar falukban rabolt. Ilyen nézelődni valóik akadtak az úton, s a szívük vérzett bele, amit a szemük látott. Az ennivalójukat úgy kéregették össze úton útfélen. Ha nem volt, nem ettek, megszokták már a kuplalást, s ahol nem adtak Isten nevében, ott Ádámka énekelt ki maguknak 1-2 falat kenyeret. Egyszer aztán végképp elfogyott az is, aki az énekeket hallgassa, s megadózzon érte 1-2 harapás eleséggel. Másfél napig nem találkoztak élő emberrel. Tamás jégcsapot szopogatott, Ádámkának már az sem kellett. Összefagyott. Kisebesedett lábacskája nem bírta már tovább vinni. No, majd bírlak én, úrficskám, kapta ölbe a gyereket az öreg pipitér. Itthon vagyunk már. Tamás bámulva nézett körül. Nem látok én itt házat sehol, öreg pipitér. Káprázik már a te öreg szemed is a sok nyomorgás miatt. Nád, nád, száraz nád mindenütt, amerre látok. Ez a mi hazánk mától fogva, édes fiam. A mi hazánk és sok 100 bujdosó társunké, akiknek a lába alól elszaladt a föld, s most hátán hordja őket a víz. Ez a rengeteg nádas, az ecsedi láb. Kilencedik fejezet. A lápon. Azokban a rossz időkben csak ugyan a leghíresebb menedéke volt a Tiszavidék bujdosó népének az ecsedi láp. Ez a rejtelmes víztömeg, amelyikről még azt sem lehetett tudni micsoda. Folyó-e vagy állóvíz? Tó-e vagy csak pocsolya, avagy éppen tenger? Két dajkája is van, a szamos meg a kraszna, mégis olyan, mintha ő volna az anyja ennek a két folyónak. Egy külön világrész ősi vadságban, ahogy az Isten megteremtette. Ország, amelynek népét soha senki meg nem adóztatta, útjait az Istenen kívül senki ki nem mérte. Vannak benne folyások, melyeket nincs az a kemény tél, amely be tudná fagyasztani, s vannak tiszta tükrei, melyek víze a legtüzesebb nyárban is hidegebb, mint a havasi tengerszemeké. Néhol olyan sekély a láb, hogy meg lehet lábolni, s ahogy a tarajós gyíkok fickándoznak az iszabban, kiütődik a hátuk a vízből. Máshol feneketlen örvényeibe tornyokat lehetne belesüllyeszteni. Nem mese ez, hanem igaz valóság. Volt olyan esztendő, amikor a láb összehúzódott, mint a száraz szivacs. Szárazon hagyott fél-fél napi járóföldeket, s olyankor az emberek azt mondták, örüljünk, mert elvész a láb, lesz helyette kenyértermőmezőnk. S a kiszáradt lábfeneket fölszántották, bevetették, s a föld hozott olyan kalászt, s a kalász adott olyan magot, amin őt sose látni a mi tájainkon. Az emberek nem érték be azzal, hogy felhasogatták a lábtestét ekével, most már házakat is építettek a hátára. Szép fehér falvakat, szép piros tornyú templomokkal, s boldogan nézték, hogy zsugorodik egyre kisebbé a vízszörnyeteg, s reménykedve számították azt az időt, mikor teljesen elszikkad a vize, s úrrá lesz az ember a termőföldeken. S akkor a láb hirtelen meggondolta magát, és visszatért. Éveken át fogyott, veszett, s ugyanannyi hét alatt 10 akkorára dagadt, mint amekkora régen volt. Magába nyelt szántóföldeket, fehér falvakat, piros tornyú templomokat. Napsugaras, derűs napokon sokszor lehetett látni a tiszta víztükörben az elsüllyedt falvakat. Figyelmeztetésképpen az embereknek, hogy a láb nem hágy magából csúfot űzni. A láb bosszút áll azokon, akik bántják, de megoltalmazza, akik szeretik és menedéket kérnek tőle. Vannak nádasai és erdői, amik teremnek édes gyökereket és tápláló bogyókat. Vannak virágos kertjei, amik seppforrasztó balzsamot és gyógyító füveket nevelnek. Ízes halaiból elélhetne egy ország. Vannak őzei és szarvasai, s ami vízimadár otthonos a magyar földön, az ő benne mind fészkel. Az is, amelyiknek másfelé már a fajtája is kiveszett. Paradicsom kert a láb annak, aki tud benne élni, és mindenek előtt tud benne járni. A lápon való járás a legnagyobb tudomány a világon, s az öreg pipitér mestere volt ennek a tudománynak. Ó, fiaim, itthon vagyok én itt, meglaktam már én sokszor a lápot, bíztatta a két gyereket. Nem hiába voltam én a bocskai hajdúja már akkor, mikor a kardom hosszabb volt, mint én magam. Akkor jártam én itt először. Azóta meg nagyon sokszor. Laktam én már az Isten szigetén. Na, mit szóltok hozzá? Ugye szép kis hely ez itten. A két gyerek nagyon immelámmal igenelt. Fejük felett zúzmarás tölgyek, körülöttük nagy bugájú nádak csikorgó erdeje. Hogy élünk itt meg téli időben, öreg pipitér? Hát csak úgy, mint a többi ember, édes fiam. Mert ne gondoljátok ám azt, hogy a lápnak nincs gazdája. Itt vannak csak igazi gazdák, mert itt mindenki a maga szegénye. Azzal letört az öreg egy nátszálat, máshol karónak megjárná, lenyesegette a két végén, és belefújt. Furcsa szava volt annak a nátkürtnek, mintha a bölömbika búgna, és a tőcsmadár sikoltana egyszerre. A másik percben vagy 10 felől hozta vissza a harapos szél a nátkürt mély szavát. No, most már helyben vagyunk, dörzsölte össze két tenyerét az öreg, s letette magát egy nádzsombékra. Ennyi, most jut eszembe, hogy én ezen a tájon hagytam el valahol a csillagos fehérvári bicskámat, vagy 40 esztendővel ezelőtt. Aj,